Folytatódik az aréna, vendégünk továbbra is Botta Előd, a Magyar Ülkötatási Iroda igazgatója. Az előző részben már jól elpusztítottuk el a területet kétszer. Úgyhogy most beszéljünk arról, hogy valóban 50 évvel ezelőtt lőtték fel az első mesterséges műholdat, a Sputnik 1-et. Meg lehet mondani, hogy a fél évszázad űrkutatásának mi a legnagyobb kézzelfogható, akár a hallgatók számára is teljesen világos és érthető eredménye, amit akár napi nap alkalmazunk?
Egyet nem lehet mondani, sokat lehet mondani, igen. Én azt mondtam, hogy a számomra a tudományos kutatás és az alkalmazások a fontosak. Na kezdjük az alkalmazásokkal, nehogy a hallgatók azt higgyék, hogy hazabeszélek, mint csillagász. Alkalmazások területén. Ugye tetszenek gondolni arra, már mint a kedves hallgatók gondolnak arra, hogy az időjárási műholdak nélkül nem lennének az időjárási előrejelzések olyan pontosak, hogy bizonyos internetes honlapokon órára lebontott előrejelzéseket lehet olvasni. Ez részben, vagy nagy részt annak köszönhető, hogy időjárási műholdak is segítik a meteorológusok munkáját. Aztán gondolunk-e arra, hogy beülünk az autóba, és akinek van benne ilyen navigációs berendezés, akkor a műholdak segítik őt oda találni, ahova el kell jutnia. Nyilván itt nem csak a műholdak szerepe óriási, hanem azért az elektronikái is, amelyik földolgozza ezeket a jeleket és egyesíti a térképi információkkal, meg mi egymással, de hát a navigáció alapja az, hogy a műholdak jeleit egy kis viszonylag olcsón, az autó árához képest mindenképpen olcsón megszerezhető eszköz veszi, földolgozza, és néhány méteres pontossággal megmondja a helyünket. Vagy elérünk olyan internetes honlapokat, ahol bárki megtalálja a saját lakóhelyét utcaházszám szinten, és ott kiírja ezredszög másodperc pontossággal a koordinátákat. Tehát ez érdekes, hogy én egyszer jó 10 évvel ezelőtt írtam egy tankönyvet, és akkor abban volt egy ilyen feladat, hogy olvasd le a térképről lakóhelyet földrajzi koordinátáit. Na most hát a térképről ezt le lehet olvasni mondjuk fokpontossággal, vagy ha jó térképünk van, akkor 10 fokra. És ehhez képest ma ezredszög másodpercre úgy oda tekerünk az egérrel, és leolvassuk a képernyőn. Aztán gondoltunk-e arra, hogy amikor egy űrfelvételt a kezünkbe veszünk, vagy megnézünk bárhol a világűrből, a földről készült felvételt, azon mi mindent lehet látni, és mi mindenre lehet használni, nem csak időjárás előrejelzésre, a térképek javítására, akkor a mezőgazdasági feladatok megoldására. A környezetvédelemben óriási a jelentősége annak, hogy bizonyos típusú szennyezések a világűrből gyönyörűen kimutathatóak. A levegőszennyezés egyértelműen, az ilyen talaj elszíneződése az egyértelműen. Nyilván van, ami nem, tehát például a vizekben lévő veszélyes kémiai anyagok, amik nem okoznak látható elváltozást, csak egy kémiai szennyezést, az nem, de sajnos nagyon sok olyan szennyezés van, ami megdöbbentően látszik a világűrből.
Hát meg gondolom, a kommunikáció az meg pláne, hiszen nyilvánvalóan most az Egyesült Államok valaki rámi az inforádió.hu internetes oldalra, és rákattint, akkor behallja ezt a beszélgetést. Nyilvánvaló, hogy ez sem azért van, mert ne lennének műholdak, amelyek közvetítik ezt.
Úgy van, de amikor rákattint és hallja, akkor egy valószínűleg nem gondol arra, hogy most itt műholdak segítségével jön át ez a jel, mert miért is gondolna, mert őt nem érdekli. Mert esetleg utána 5 perc múlva rákattint egy másik honlapra, és az meg kábelen jön, mert a szerver az a szomszéd városban. Ugye? És akkor ahogy váltogatja, akkor hol műholdon keresztül jövő jelet kap, vagy hol hagyományos kábelen. Na de hát ugyanígy vagyunk az otthoni tévékészüléknél is, hogy amikor váltogatjuk a csatornákat, lődünk azzal, hogy melyik adónak a jele jön földi sugárzással, és melyik műholdról. A laikus esetleg nem is tudja. Talán onnan tudja, hogyha van valami kimaradás a földi adóba, akkor a műholdas vétel azért működik, ha saját antennával
beszélünk. Ez az alkalmazások. Csak néhány nyilván a sok közül. Akkor beszéljünk a szívecsücskéről.
Na, beszéljünk a tudományos kutatásról. Hát a tudományos kutatáson belül is persze elsősorban a csillagászatról, mert nem szeretnék olyanról beszélni, amihez nem értek. Inkább arról beszélek, amihez valamicskét azért konyítok. A csillagászatban az, hogy bejártuk a naprendszert, hogy ezek a bolygók kézzel foghatóvá váltak. Amikor én egyetemre jártam, jó 30 évvel ezelőtt, akkor a bolygókról annyit tudtunk, hogy hát hogy mozognak, jó, hát azt már Kepler óta tudjuk, meg hát esetleg azt, hogy a fényességük egy picit változik, miért változik, hát mert forognak, meg esetleg egy-két felhősávot látunk rajtuk, és kész.
De akkor azt mondják önnek, hogy a Marsról fog látni felvételeket, akkor azon lehet, hogy ott mosolyog.
Akkor... Hát, na, akkor már ez úgy küszöbön álló technika volt, de szóval azt nyilván senki nem gondolt, hogy mi mindent fogunk látni azokon a felvételeken. Szóval az, hogy ma azon gondolkoznak magyar kutatók, hogy a Mars felszínén időszakosan megjelenő szürke és néha sötétebb foltok eredete mi lehet, és hogy vajon élő szervezetek magyarázhatják ezt, vagy pedig valami fizikai magyarázata van ezeknek a néhányszor 10 méter átmérőjű foltoknak, hát ez elképzelhetetlen volt. De még az is elképzelhetetlen volt, hogy majd itt folyóvölgyeket veszünk észre a Marson, és elkezdünk azon tanakodni, hogy most lehetett víz, nem lehetett víz, nem is beszélve arról, hogy oda küldünk egy marsjáró robotot, és akkor azok ottan évekig járkálnak a kráterek meg a kövek között, és méréseket végeznek. Tehát ugyanígy az űrszondák eljutottak azért a Merkurtól a Neptunuszig, az összes bolygóhoz, sőt, hát a Plutóhoz is, amelyik még akkor bolygó volt, amikor oda elindult ez az űrszonda. Most még úton van, tehát oda még nem jutott el, meg egy csomó üstököshöz, holdakhoz. Azt, hogy leszállt a Szaturnusz egyik holdjának a felszínére egy űrszonda. Hát ez valami elképesztő. Gondoljuk meg, hogy ez milliárd kilométerekre van tőlünk, és akkor oda elmegy, több évig tart az útja, és utána arra a körülbelül akkora, mint a mi holdunk, kicsit nagyobb, annak a felszínére ott leszáll, és megméri, hogy ott mi van, meg lefényképezi, és tudjuk, hogy milyen szél fúj, meg minden. Tehát a tudomány valami hihetetlen mértékben gazdagodott. Hát egy új tudományterület született, amit úgy hívnak, hogy planetológia. Mm-hmm. Tehát ugye ez a geológiának a bolygókra kivetített változata. Ugye a geó az a földet jelenti, a planéta az a bolygót jelenti, és hát akkor így született ez a planetológia, mert ma már az űrszondáknak köszönhetően geológiai módszerekkel lehet vizsgálni a bolygóknak színi formáit. De hát ugyanígy a távoli égitestek csillagászata is roppant mód fejlődött. Mondok egy példát, ami azért az embereket meg szokta ragadni. Ugye mindenkit érdekel ez az ősrobbanás dolog, hogy is volt ez, meg mikor volt ez, meg miért ősrobbanástól lett a világ, meg
mi történt. Van azon túl?
Hát igen, amire persze még most se tudunk válaszolni, de legalább ma már azt tudjuk, hogy mikor volt az ősrobbanás. Hát megint azt mondom, hogy 10-15 évvel ezelőtt azt úgy lehetett sejteni, hogy az ősrobbanás legalább 10 milliárd éve volt, és nem volt régebben, mint 20 milliárd éve. Tehát ilyen pontosan tudtuk megmondani. Azután a Hubble űrtávcső elvégzett egy nagyon komoly, hosszú mérési sorozatot, amiből levezették azt, hogy az ősrobbanás 13,7 milliárd évvel ezelőtt volt. Tehát nem azt mondjuk, hogy legalább 10 és legfeljebb 20, hanem azt, hogy 13,7, ez lehet, hogy 13,6, lehet, hogy 13,8, de a hiba azért mégiscsak valahogy század részére csökkent.
Hát érdekes mindenképpen, exponenciálisan fejlődik akkor ezek szerint az űrkutatás az elmúlt 50 évet. Ha nézzük is, gondolom ez a görbe az még meredekebben fog a következő évtizedekben emelkedni.
Ez nehéz kérdés, hogy exponenciális-e a fejlődés. Szóval az óriási eredmények vannak, hát ez kétségtelen. De amikor az 1960 60-as években, ugye az első évtizednek a nagy sikerein fölbuzdulva mindenki jóslásokat tett és előrejelzéseket tett, akkor azok sokkal optimistábbak voltak, mint ami aztán ebből megvalósult. A 80-as években még nagyon sokan komolyan úgy gondolták, hogy 2000 környékén az első emberek leszállnak a Marsra. És nem. Szóval ez azért odébb tolódott. Szóval a fejlődés semmiképpen nem tartotta azt a nagyon gyors ütemet, amit az első 10 évben, mondjuk a holdra szállásig tartani lehetett.
Na, innen folytatjuk már a magyar szerepvállalással. Vendégünk ebben az órában Botha Előd, a Magyar Űrkutatási Iroda igazgatója.